Emlékülést tartottak az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából Debrecenben. 1849. január 9-én ülésezett először a Budapestről menekülő országgyűlés a debreceni református kollégium oratóriumában. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke köszöntötte a jelenlévőket az emlékülésen, Buzás Bori összeállítása.
A szabadság jelszavát az újkori forradalmak óta halljuk, és különleges szó a számunkra. Miközben sok-sok visszaélés tárgya lett ez a kifejezés. Jó kimondanunk azt, hogy ez a kifejezés nem csak 100 vagy 200 esztendős, hanem egyidős a teremtéssel. Isten az ember teremtésével együtt a szabadságot is megteremtette, mert az embert szabadnak teremtette, hogy szabadon, önként, szívből engedelmeskedjen neki. Ez a szabadság volt a világ teremtésének isteni kockázata. Az ember azonban visszaélt ezzel a szabadsággal, és átformálta azt, mert a téveteg ember akkor hiszi magát szabadnak, ha még az Istentől is szabaddá tud válni. Ha el tudja magát szakítani őtőle. De ezzel együtt is igaz, hogy a szabadságvágy elevenen él az emberben és az emberi közösségekben. Hol negatívan? Szabadnak lenni valamitől, függetlenné válni mindentől és mindenkitől, hol pedig pozitívan? Szabadnak lenni valamire, valami jóra. A szabadító Isten megismerése segít felismerni az Isten pótlékokat, mert ez az Isten ismeret nem tan, nem filozófia, nem eszme, hanem egy óriási életélmény, szabadítás élmény és szabadság élmény, konkrét segítség. Kihoztalak téged a szolgaság házából. A szabadság Isten ajándéka, ami magához, a szabadságot ajándékozó Úrhoz kötődik. Ezért van az, hogy aki Istent elhagyja, az előbb-utóbb a szabadságát is elveszíti. A szabadságra kimondott csupa nagybetűs igenből mindig nemek is következnek. Aki igent mond a saját és a másik szabadságára, az nemet mond mindarra, ami éppen ezt a szabadságot veszélyezteti. Egy neves keresztény gondolkozó, Ernst Langer, ezt úgy fejezte ki, tovább gondolva az első parancsolatot. Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek más isteneid. Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj. Nem kell félned sem a csillagok hatalmától, sem az emberek hatalmától. Nem kell féltened sem pénzedet, sem szórakozásaid örömét. Ha félve csüggesz ezeken, rabszolgájukká leszel. Én, a mindenható Isten, a te segítőtársad akarok lenni, igazodj én hozzám, és akkor szabad leszel. Oratórium és Kossuth, egyház, vallás és nemzeti szabadság. A nemzeti önérzet feltámadásának bölcsőjénél fel kell idéznünk Petőfi Sándor 1846-ban írt a Magyar Nemzet című versét, amely tükröt tart elénk. Egyrészt eltölti a büszke dicsekvés, hiszen újjong. Járjatok be minden földet, melyet Isten megteremtett, s nem akadtok bizonyára a magyar nemzet párjára. Vajon mit kell véle tenni? Szánni kell-e, vagy megvetni? Ha a föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta. De az újongó sorokat mégis a tehetetlen bosszankodás zárja. Ó hazám, mikor fogsz ismét tenni egy sugárt, egy kis fényt megrozsdásodott nevedre? Mikor ébredsz önérzetre?
Fekete Károly kiemelte, hogy ezt a kérdést ma is fel kell tennünk.
Bizony ízlelgetnünk és kérdezgetnünk kell a szavakat a 175. évfordulón, amikor Kossuth megérkezett kormányával és az országgyűléssel ide. Valóban nem akadni a magyar nemzet párjára ma? Bizony mára elfonnyadt a bokréta, elhalványodtak a jelzők, és kiüresedtek a pátosztól lelkesült szavak, mert éppen magyarság tudatunkban és szabadság felfogásunkban vannak bőséges fogyatkozásaink. Nevünk és önérzetünk rozsda rétegei nem vékonyodtak, inkább gyarapodtak és megvastagodtak. Mint ilyen híjával talált kései utódoknak szükségünk van arra, hogy ne csak a lánglelkű Petőfiig, vagy a magyarok Mózesének nevezett Kossuth emlékéig, s ne csak a neves és névtelen szabadsághősökig nézzünk vissza, hanem fedezzük fel azt az Istent, aki magának a szabadságnak az őre, letéteményese és ajándékozója, akinek belső lényege a szuverenitás, az önállóság, a szabadság. Engedjük, hogy a külső szabadság, hiszen már több mint 30 éve külső szabadság van, de mit ér ez a lehetőség a szabadság belső, bennünk megszülető feltétele helyett? Bizony, a belső szabadság feltételei kell, hogy áthassák egyéni és közösségi magatartás formánkat. Ne feledjük, ma is érdemes szabadulni akarni. Az Istenhez kiáltás erejébe vetett bizodalmat és történelem látás szólaltatta meg az Isten védő karjába kapaszkodó kölcsei lelkéből kiszakadt közbenjáró imádság, nemzeti himnuszunk. A jövendőért fordult a nemzetek urához, kritikai nemzetszeretettel és Isten kegyelme iránti sóvárgással. Kölcsei olyan versmértékkel írta meg a himnuszt, hogy az énekelhető volt már Erkel Ferenc jól ismert, szeretett dallama előtt a 130. Genfi Zsoltárra, amely a Zsoltáros könyvünk egyik bűnbánati éneke.
Az oratóriumban rendezett emlékülésen részt vett Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium minisztere is, aki kiemelte beszédében, hogy a 21. századi magyarságnak is meg kell maradnia önállónak.
Én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy a magyar nemzet jövője, sőt, a magyarok biológiai létezése elválaszthatatlan a függetlenségtől, a nemzetben való gondolkodástól. Ha valaki az elmúlt 1000 év államiságára visszatekint, pontosan tapasztalhatja, a népességfogyás, a pusztulás, a lét-nem lét kérdése, a herderi jóslat fölemlegetése, akkor kerülhetett szóba, amikor egy nagy integráció részeként éltük életünket, amikor egy nagy integrációba kényszerítettek vagy kényszerültünk. Ezért azt gondolom, hogy a 21. századi magyarságnak is meg kell maradnia önállónak, és a nemzet érdekeit és értékeit a múlthoz hasonlóan kell védeni. Ez azonban nem egyszerű feladat, hiszen ma már nem hatalmi elitek viaskodnak egymással, hanem társadalmak és civilizációk versenyeznek egymással. Ha a globalizált, integrált világkormányzás ideájának van ajánlata a 21. századi debreceni ember számára, hogy mit gondoljon, mit valljon, mit higgyen és hogyan éljen, a szuverenitásban, nemzeti erőben, önállóságban gondolkodó magyar politikai vezetőknek is kell legyen ajánlatuk arra, hogy a 21. században milyen legyen Debrecen. Hiszen aki integrációban gondolkodik és világkormányzásban gondolkodik, az nagyjából elmondja, hogy mit szeretne, hogyan nézzen ki a gazdaság, milyen legyen a pénzügyi rendszer, milyen legyen az értékrend, lásd különböző ideológiák. Pontosan választ adnak arra, hogy hogyan kell gondolni és mit kell tenni a 21. században, hogy a debreceniek jól éljenek. De mit mondunk mi? Mi a mi mondásunk? Mi ajánlatunk ebben a versenyben? Én azt gondolom, hogy erre a válasz ott van a 19. században, mégpedig az, ami a haza és a szabadság megfogalmazóinak célkitűzéseként legalább annyira szerepelt, mint az előbbi két gondolat, ez pedig a haladás. Az a kérdés, hogy a haza ügye mellé, a függetlenség, a nemzeti szuverenitás és önrendelkezés mellé a haladás ügyét föl lehet-e zárkóztatni. Ezzel azt értem, hogy a 21. századi független Magyarországnak kell az életminőség, a jólét, a prosperitás tekintetében is ajánlata legyen. Ehhez fejlődő és gyarapodó közösségek kellenek. Mégpedig olyan közösség, mint amilyen Debrecen lehet.
Lázár János kifejtette azt is, hogy Magyarország a 21. században nem kevesebb ambícióval vág neki a korszaknak, mint hogy a Kárpátoktól délre hazánk legyen a legerősebb és legvonzóbb nemzet és közösség.
Ehhez azonban jó módra, fejlődésre, gyarapodásra van szükség. Ha mi függetlenségpártiak nem teszünk ajánlatot az életmód és az életminőség tekintetében, a globális világ tesz ajánlatot, a digitalizáció, a bankok, a pénzügyi rendszer, az életmód, a jólét, igényének és lehetőségének kínálatával. Ezért nekünk alulról építkező közösségek megszervezésében, a haza és haladás ügyének tetreváltásában van lehetőségünk és szerepünk. Értem ez alatt azt, hogy a kormányzatnak, a függetlenségpárti kormánynak, a szuverenitáspárti kormánynak minden közösséget, amely magából kovácsolni akar egy erősebb és jobb, összetartóbb és gazdagabb egységet, támogatást kell most és a jövőben is biztosítania. Ezért támogatjuk a protestáns, merkantil Debrecen minden törekvését arra, hogy fejlődjön és gyarapodjon, hogy mint a város legyen abban az értelemben, hogy meg tudjuk mutatni a világnak, hogy léteznek olyan közepes nagyvárosok, ahol a függetlenségi értékrend jegyében is lehet jólétet, gyarapodást és gazdagodást biztosítani. Nagyon érdekes, hogy 1849. január 9-e után, sok évvel később mi történt ezzel az országgal vagy ezzel a várossal 1867 és 1914 között. Hiszen a szabadság gondolatát mégis összekötötték az elődeink a haladás gondolatával, és a szabadság gondolatát megpróbálták valóra váltani, relativizálni és relatív körülmények között 1867 és 1914 között. De ha az akkori magyar politikai elitnek nem lett volna az életminőség javulása tekintetében válasza a kor kihívásaira, elveszítette volna az akkor formálódó és önállóságra találó társadalmi mozgalmak támogatását, így talán sikerült megnyerni azt. Tehát nem csak hazát, hanem haladást is kell kínálni, ahhoz pedig példákra van szükség, olyan példákra, mint Debrecen. Debrecen példa a 21. században a hazára, és Debrecen példa a 21. században a haladásra. Ehhez kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, Isten éltesse minél tovább Debrecen népét, ajánlom és kínálom a kormány támogatását és szövetségét, megköszönve minden magyar ember nevében, hogy 1849-ben befogadták a menekülő kormányt és országgyűlést. Köszönöm szépen!
Az alkalmon beszédet mondott Papp László Debrecen polgármestere is, aki arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy 175 évvel ezelőtt, csaknem fél esztendeig Debrecenből irányították az országot. Ez egyszerre volt az 1848-49-es szabadságharc katonai és politikai küzdelmének legnehezebb időszaka, valamint a szabadságharc legszebb, legdicsőségesebb kora, a tavaszi hadjárat ideje. Ezzel folytatjuk Buzás Bori hangképet. Beszámolóját.
Debrecen magyarság iránt érzett felelősség tudata, szabadság szeretete évszázadokon keresztül meghatározó volt. Ebben kiemelkedő szerepe volt a protestantizmusnak, annak a protestáns függetlenségi gondolkodásnak, amelynek hatása egészen a bécsi udvarig elért. Hiszen a Habsburgok a jogtiprás, az üldözés, sőt a börtönre vagy gályarabságra ítélés ellenére sem tudták megtörni a debreceni és a tiszántúli ellenállást, ahogyan a bocskai és a rákóczi szabadságharc alatt, úgy a dicsőséges tavaszi hadjárat idején sem. Az ország ezen vidéke, a mai Magyarország keleti része évszázadokra visszamenőleg erőforrása volt a magyar szabadságért folytatott küzdelmeknek. A 17. században bocskai hajdúi, a 18. században rákóczi kurucai, és a 19. században Kossuth Debrecene rendíthetetlen támaszai voltak nemzetünk szabadságharcainak. Az a Debrecen, a magyar szabadság küzdelmek egyik legfőbb támasza, amelynek a nemzeti szuverenitást alapvetőnek tekintő protestáns hagyományára Kossuth Lajos is nagyban épített. A református civisek bölcsességében, hitében és becsületességében bízva, elkötelezettségükre, kitartásukra, munkabírásukra és szabadságszeretetükre építve gondolta győzelemre vihetőnek a magyar szabadság ügyét. Kossuth szerint ugyanis Debrecenből, e tőzsgyökeres magyar város köréből fog Magyarország megmentetni és nemzeti szabadságunk biztosítatni. A mostani évfordulón arra emlékeztetem Önöket, hogy az a 175 évvel ezelőtti közel fél esztendő, amikor Debrecenből irányították az országot, egyszerre volt az 1848-49-es szabadságharc katonai és politikai küzdelmének legnehezebb időszaka, egyszerre pedig a szabadságharc legszebb, legdicsőségesebb kora, a tavaszi hadjárat ideje. Legyünk büszkék arra, hogy 1849. január 9-e, az első debreceni országgyűlés napja, nyitánya volt a szabadságharc ezt követő legszebb időszakának. Annak a tavaszi hadjáratnak, amely reménnyel és bizakodással töltött el minden magyar ember nemzetünk jövőjét illetően. Debreceniként büszkék vagyunk arra, hogy a magyar szabadság őrvárosaként védelmező bástyája lehettünk a szabadságharcunkat irányító kormánynak és országgyűlésnek.
Ugyan más összefüggésben, de ma is büszkén viseli a város az őrvárosi, sőt fővárosi címet, mondta beszédében Pap László.
Debrecen mindig is kitüntetett pozíciót foglalt el országunk életében. Mikor világosító lámpásként az ország iskolájának, a református kollégiumnak köszönhetően, mikor a szabadság őrvárosaként a szabadságért folytatott küzdelmeinkben, mikor pedig gazdasági, kulturális, oktatási erejének köszönhetően ország határokon átnyúló régió központként teszi a dolgát nemzetünk felemelkedése érdekében. Debreceninek lenni kiváltság. Ami ebben a városban történik, az évszázadok óta hatással van az egész ország életére. Ma a legfontosabb küldetésünk, hogy a magyarság által elvesztett 20. század után előmozdítsuk, sőt mi több, bebiztosítsuk, hogy hazánk és vele együtt a Kárpát-medencei magyarság a 21. század győztese legyen. Mert nincs változás 175 év után sem abban, hogy a mai sikereink, városunk gazdasági eredményei és kulturális erősödése nem csak a saját jövőnket tekintve meghatározó, hanem meghatározó az ország tágabb környezetünkben élők számára is. Ugyanis egy erős Magyarország, egy erős Debrecennel, erős régióközpontokkal közösen, határon innen és túlélő magyarokkal szövetségben tudja megőrizni szuverenitásunkat, keresztény kultúránkat és hagyományainkat. A hit kitartást, a kitartás sikert szül, írta Kossuth közel 2 évtizeddel a szabadságharc után 1866-ban. Mi debreceniek hiszünk abban, hogy városunk és ezzel együtt Magyarország a 21. században nagy dolgokra hivatott. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az ebbe vetett hitünk és kitartásunk sikerre vezet. A főváros és az őrvárosi cím korán sem csak a dicsőséges múltunkhoz tartozik, hanem a jelenünk része, identitásunk alapvető eleme is. E két fogalom számunkra nem avit történelmi kategória, hanem jelenünk és jövőnk fontos építőkövei. 1848-49 küzdelmei embert próbálóak voltak, mint ahogy az elmúlt évek is azok voltak számunkra. De a mai nehéz történelmi helyzetekben, a külpolitikai és gazdasági kihívások idején is meg kell mutassuk a ránk bízott közösségeknek, Debrecennek, az országnak, szűkebb és tágabb régiónak, hogy miképpen lehet túllépni a kétségbeesésen, miképpen lehet céltudatosan, de másokat is segítve, felemelve munkálkodni, eredményeket elérni, és miképpen lehet reménnyel tekinteni a jövőbe. Bár szabadságharcaink rendre elbuktak, a nemzet mégis előre ment általuk. A 48-as márciusi ifjak, majd a szabadságharc hősei egy független, erős és fejlődő Magyarországért küzdöttek. Nincs ez másként ma sem, hiszen mi magunk is azért dolgozunk, hogy hazánk szuverén, erős és fejlett ország legyen.
Az emlékülés végén Barát Béla, a Debreceni Református Kollégium igazgató tanácsának elnöke mondott beszédet, aki egy olyan egyházi személyre hívta fel a figyelmet, aki aktív résztvevője volt a szabadságharc és forradalom eseményeinek.
A Nagy Templom és a Debreceni Református Kollégium nemzeti emlékhely. De a nemzeti emlékhelyen belül vannak kitüntetett helyszínek, így az oratórium, emlékezett helyek, ezek a zászlók, amelyek szintén a korszakra emlékeztetnek bennünket, a padokon feltüntetett kis ülőhelyek, hogy ki ült annak idején ezekben a padokban, és vannak olyan tárgyaink, amelyek szintén a korszakra emlékeztetnek bennünket, illetve arra is, hogy a kortársak emlékezetében, közvetlen utókorban, hogy érvényesültek az 1848-49-es és konkrétan a 49-es debreceni események. Egy sétapálcát tartok a kezembe. Ez a sétapálca Hegymegi Kis Áron tiszántúli püspöknek a 90 éves ajándéka volt. Hegymegi Kis Áron 1948-49-ben Porcs Almának volt a lelképásztora, Sárospataki diák korábban, és a Szatmári Egyházmegye megválasztott jegyzője. és ebben a minőségében nagyon sok egyházi és kormányzati eseményen jelen volt a korszakban, így Debrecenben is az adott időszakban. Amikor megindultak ezek a háborúk itt Észak-Erdélyben, a szatmári önkéntesek őt választották tábori lelkészükké, tehát ott volt az Észak-Erdélyi hadjáratban is Kis Áron. És amikor az 1980-90-es években debreceni püspök volt, akkor ezt a kortársak pontosan tudták, és őt, egy nagyon idős korú egyház kormányzó volt, folyamatosan, mint a 48-49-es eseményeknek a tanúját is hát köszöntötték. Ez a sétapálca az aradi vértanúknak a portréit tartalmazza, távolról nem igazán látszik, érdemes közelről és akár nagyítóval is megnézni. Tökéletesen kivehető a szakál és bajusz viseletekből, hogy kitábrázolnak ezek a mini portrék. Tehát ez is ezt az emlékezethely funkcióját mutatja. És Kis Áron maga nagyon sok életeseménye kapcsán ki is nyomon követte a korszaknak, a kis általános embereinek az életét. A szabadságharc után életre halálra keresték, és az ecsedi lápon bujdosott, utána pedig a váradi katonai törvényszéken 3 évig folyt ellene eljárás. A későbbiekben az egyház kerület képviselőjeként Ferenc Józsefet neki kellett fogadni a nagytemplomban, illetve a kollégiumban, és különböző állami protokollális eseményeken. És ott volt Kossuth Lajos temetésén, és még egy fontos momentum, amikor a forradalom 50. évfordulója volt, tehát március 15-ének az évfordulója, akkor az egyházkerület iskoláiban kötelezővé tette a 48. március 15-ei eseményeknek a megünneplését, az erre való emlékezést. Ezzel tulajdonképpen megelőzte a március 15-ei ünneplést.
Emlékülést tartottak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából Debrecenben, a Református Kollégiumban. Ezzel elkezdődött a 175 évvel ezelőtt történt események megünneplése. Erről hallhattak az elmúlt percekben.